Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint János evangéliuma után most János leveléből szól hozzánk, az első levél 5. fejezet 4. versétől a következőképpen. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz az ő fiáról. Amen. Ez Isten igéje. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mondja Jézus Tamásnak, és nyilván szól ez nekünk is. 2000 év óta nem látásban él a kereszténység, és 2000 év óta is igaz az, amit Pál apostol mond, hogy a hit hallásból van. Az evangéliumban látjuk a húsvét utáni, vagy a feltámadás, Jézus feltámadása utáni helyzetet. Múlt héten az emmausi tanítványokkal jártuk a csüggettek útját, és aztán ránk talált a feltámadott Krisztus. Itt pedig megint csak a zárt ajtók mögé behúzódott és bizonytalanságban, kétségek között vergődő tanítványokra köszön rájuk Jézus. És hát mi vagyunk ez a 12 tanítvány, akikkel elindul Jézus a 3 éves küldetése útján, akkor még ugye 12-en, itt már csak 11-en. Mi vagyunk azok, akik olykor a szolgálatkész Andrások vagyunk, máskor az anyagias Júdások, akik aztán sajnos emiatt ki is kerülnek a tanítványi körből, hiszen pénzért eladják a hitüket. Vagy éppen mi vagyunk a hirtelenkedő Péterek, akik hol az égben vagyunk, hol pedig a mélyben. Ritkán vagyunk a hűségesek Jánosok, ahogy Turmezei mondja szép versében, hogy Uram, neked sok a Pétered, de olyan kevés a Jánosod, aki elkísér egészen a Golgotáig, hiszen egyedül ő volt az, aki ott állt a Golgota alatt is. De talán legtöbbször kételkedő Tamások vagyunk. Jézustól halljuk most, boldogok, akik nem látnak és hisznek. De hogyan lehetséges ez? A hit az általános emberi felfogásból, szerint a látásból fakad. Ha saját szemünkkel látunk valamit, akkor azt elhisszük. Hiszem, ha látom, mondja ugye a utcai embernek a bölcsessége. Hogyan születhet meg az igazi hit, mely minden körülmények közt megmarad, és nem egyszerűen csak megmarad valamiféle elméleti síkon, hanem hadd mondjam így már most az elején, hogy hadra fogható. Hiszen ma fehér vasárnapon harcba szólít bennünket az ige. És lehet, hogy egy kicsit olyan militárisnak érezzük ezt a jánosi igét, amely ugye a világ legyőzéséről szól, és hát mai világban úgy olyan már élből, meg alapból pacifisták vagyunk, mert hát csak is a békesség, és csak is úgy, ahogy azt hogy senki semmit még csak nem is gondolhat, meg nem is mondhat, nem hogy fegyvert fogjon. Nos, ha félreértjük az evangélium üzenetét, akkor lehetünk ilyen rettegő pacifisták. Ha viszont megértjük azt, amit Jézus az ő apostolán keresztül üzenben nekünk, akkor fegyvert fogunk. Mindenkinek ott van majd kézben az a kis lap, amin rajta van az igehirdetésnek a menete és a felszólítás, hogy bizony fegyvert kell fognunk, de hát nem akármiatt. Na, de ne vágjunk a dolgok elébe, hanem kezdjük Ádámnál és Évánál, mert ott kell kezdenünk. És az első fő vázlatpontunk ez ugye, hogy az ember traumája. Szokták mondani, az ember tragédiája, én most azt mondom, hogy az ember traumája. A trauma az egy összetört állapotot jelent, amikor az ember teljesen a padlóra kerül. És Isten konzervatív terápiája. Majd kibontjuk, hogy ez mit jelent. Azzal kezdődött ez a történet, ugye Ádám és Éva története, a mi történetünk, hogy Isten megállapítja, minden igen jó. Minden igen jó. És a Teremtő feltétlen bizalommal hatalmat adott az embernek a világ felett. Hódítsátok, hajtsátok uralmatok alá, mindent megtehettek. Egyetlen feltétellel, ember feltétlen bizalommal tartozik a Teremtőjének. Az egyetlen feltétel az, hogy feltétlenül bízzunk benne. Higgyünk. A bizalom és a hit az váltó fogalmak, ugyanazt jelenti. A bűnesetkor ez a bizalom megszűnt. Az ember ezt az egyetlen feltételt törte meg. És ebben a pillanatban tényleg csodálatosan írja le, és félelmetesen csodálatosan a Szentírás, hogy abban a pillanatban elszürkült a világ. Abban a pillanatban elkezdett félni az ember. Mert nem volt meg benne a teljes szeretet, ahogy János apostol mondja, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Abban a pillanatban elkezdett rettegni, és az ember számára ellenségessé lett a világ. Az ellenséges viszony kívül és belül. Ez egy politrauma, mondtuk annak idején a baleseti sebészeten, amikor behoztak egy olyan embert, akinek nem volt egy épp tagja sem. Mindene összetört. Rettenetes látvány volt. Kívül és belül. Állandó harc az életért. A természettel, azzal a csodálatos paradicsomú kerttel, amelyben most már a fák és bokrok mögött ragadozók rejlettek. Aztán kialakul a társadalom, amelyben ember embernek farkasa. És belül is megszűnik az összhang, és az ember már önmagával is ellenséges viszonyba kerül. Olyan harc ez, drága testvérek, és mindenki tudja ezt, mert átéljük, amelyben nem győzhetünk, és amely sohasem ér véget. És az egész Ószövetség arról szól, hogy Isten traumatológiáján, baleseti sebészetén vagy osztályán ezt a bizalmat akarja helyreállítani. Traumatológiában egyébként kétféle gyógyítási mód van, a konzervatív és az operatív. A konzervatív az, amikor például egy csonttörést gipszeléssel, tehát nem véres beavatkozással próbáljuk helyre tenni, és aztán gyógyszeresen próbáljuk kezelni. Az operatív az pedig a véres, amikor vágunk, amikor hát néha szinte trancsírozzák azt a testet, és a műtét egy nagyon drasztikus beavatkozás. Isten az Ószövetségben ezt a konzervatív terápiát alkalmazta. Hűségesen cselekszik az emberrel, a hűtlenné vált emberrel, hogy újraépítse a bizalmat, az elveszett bizalmat. Először is, idézőjelben mondom, begipszeli Ádámot és Évát, amikor a bűneset után, amikor a bűnei következményeképpen rajtuk az átok, rajtuk a halál, mégis felöltözteti őket. Elkezd róluk gondoskodni az Isten. Megható ez a jelenet, amikor ugyan ki kell menniük a paradicsomból, megszűnik az az édeni állapot, de Isten gondoskodik róluk. Vagy megyünk tovább, ugyanezt teszi Kainnal is. Amikor Kain, aki embertől, és megérdemelné, hogy ő is meghaljon, Isten ráteszi a bélyeget, az elrettentő bélyeget, hogy ne öljék őt meg. Hétszeres a bosszú Kainért, mondja az Isten, és ez egy elrettentés akar, egy védelem Kainnak, a gyilkosnak. Aztán szövetséget köt Noéval az özönvíz traumája után. Szövetséget köt Ábrahámmal, a Bábel után. Ábrahám története a nagy bábeli zűrzavar után következik. És aztán Isten Izraellel szövetséget köt az egyiptomi fogság traumája után. Az Ószövetség annyira plastikusan tárja elénk, hogy mindig valami traumatikus esemény történik, ami után Isten az ő szövetségét felajánlja, és elkezdi gyógyítani konzervatív módon, megőrző módon. Igen, a Mózes által ugye, mintha a törvénynek a sinnyébe helyezné az életet. A törvény, ami nem ellenünk van, hanem hogy megvédjen. A begipszelt láb az ember járását ugye akadályozza, de nem azért van, hogy akadályozza, hogy büntesse azt az embert, hanem azért, hogy gyógyítsa, hogy ne törjön, hogy összeforjon a csont. És ugyancsak a mózesi törvényekben ott vannak az áldozati szertartásoknak a törvénye, amelyikben benne van az, hogy mi az, amivel gyógyítani lehet a bűnt. Hogyan lehet a bűnt helyrehozni? Megtörtént a... Ne történjen meg a törés, vagy ha megtörtént ott a törvény, de hogy gyógyuljunk belőle, ott az áldozat. Az értem kiontott áldozati állatnak a vére. Olyan, mintha a gipszelés után a gyógyszert adná ugye az orvos. Aztán a választott nép a babiloni fogság idején már végzetesen traumatikus állapotba kerül. Itt már nem elég a konzervatív beavatkozás. Izrael szinte elpusztul. Kivágják a fát, mondják a proféták, hát a törzsről majd talán nő valami. És aztán elkezdenek a proféták arról beszélni, hogy Isten majd egy operatív megoldást fog alkalmazni a konzervatív helyett. Mi lesz ez az operatív megoldás? Hát Ézsaiás 53-at olvassuk, ahol arról beszél a proféta, hogy eljön majd az Istennek a szolgája, aki ártatlanul fog szenvedni, a betegségeinket magára veszi, bele fog halni, de aztán ezzel nekünk gyógyulást hoz. Az ő sebei által fogunk mi meggyógyulni. Most, kedves testvéreim, itt kezdődik az ember traumájának az operatív gyógyítása, az operatív terápia. János evangélium szerint Isten a műtét mellett döntött, a golgotai kereszt mellett döntött. Vérnek kell folynia, mert úgy szeret bennünket, odáig ment a szeretetben, hogy most már nem elég a gipszelés, nem elég az áldozati állat, hanem az ő egyszülött fiát adja. Így szeretett minket az Isten, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Jézus ezzel legyőzte a halálos kort. Átment a halálon, kijelentette, bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átmegy a halálból az életre. Jézus átmegy a halálból az életre, és azt mondja, hogy ti is átmehettek a halálból az életre, aki hisz a fiúban. Ha az az ősi bizalom, amely összetört, az most egy új teremtésben a halálból föltámadva, halálon túl újra épül, újra születik. János apostol levelében ezt erősíti meg, mindenki legyőzheti a halálos kort, mert Isten létrehozta a bűn elleni vakcinát. Most a Covid-járványnak a árnyékában bizony tudjuk, hogy ez mit jelent. Ki az, aki legyőzi a világot? Azt a világot, amely ellenségessé vált, ahogy már jeleztem, természetben, társadalomban és önmagamban. Azt a világot legyőzi. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Gondoljunk Tamásra, akinek ez nehéz volt. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Víz, vér, lélek által valósul meg a bűn elleni védettség. Mondhatnánk, hogy ez a vakcina összetétele, kicsit talán materializálva a dolgot. A bűn elleni védettség az tulajdonképpen az újonnan születés, hogy az, ami eddig volt, ami már fertőzött, amit már nem lehetett javítgatni mindenféle konzervatív terápiákkal, mindenféle imák mormolásával, a szertartásokkal, ahogy ez a zsidó vallásban és minden vallásban benne van. Isten egy rendkívüli dolgot hozott létre Krisztusban, valósított meg Krisztusban az újonnan születés lehetőségét. Nem bűntelenségről van szó, kedves testvérek, hanem védettség a bűn ellen. Azt tudjuk jól, hogy aki megkapja mondjuk az influenza elleni oltást, az nem lesz, az újra megfertőződhet, de már nem fog belehalni. És újra és újra megkaphatja ezt a védettséget. A védettséget mondhatnánk így, hogy három oltás adja, a víz, vér és a lélek. Jézus életének három pillérét fogalmazza meg ebben az apostol, amikor azt mondja, hogy a víz, a keresztség, amelyben Isten elkezdte ezt a munkát, elkezdte a mi üdvözítősünket ott a Jordán folyóban, amikor Jézusról kijelentette, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Amikor a lélek reászállt, és amikor az ő szolgálata végén az ő testét és vérét adja az úrvacsorában, és amikor rájuk lehelve megígéri nekik a Szent Lelket, és elküldi az ő Szent Lelkét, és munkálja bennünk, hogy a keresség és az úrvacsora, a megváltás valóban áldott életté váljon a számunkra. Igen, a mi életünkben is ennek kell, ennek a háromnak megvalósulnia, a meghívásnak, a megszólításnak, hogy az Atya megszólította az ő fiát, és elindította arra a szolgálatra, nekünk is a kerességben, a kerességünkben meghív bennünket az Isten. Akár gyerekkorban, akár felnőttkorban az egy meghívás. Az egy fontos mozzanat, hogy érezzük, hogy megszólított emberek vagyunk. Valamilyen formában ezt kifejezzük bemerítéssel, vagy itt a keresztelőkútnál, ez lényegtelen. A lényeges az, hogy legyen ez számunkra egy kezdet, amelynek aztán van folytatása. A megváltás átélése, amikor eljutunk odáig, hogy meg tudjuk vallani már a hitünket, amikor látjuk, hogy mit jelent, hogy Krisztus a bűneinkért szenvedett, és a harmadik, a lélek által már tanúságtevőkké tudunk válni, és nem egyszerűen levelek vannak a fán, hanem gyümölcsök is az életünk fáján, és nem csak szavak, hanem cselekedetek. Drága testvérek, mindháromnak meg kell valósulni a keresztény ember életében. Krisztussal meghalni, és vele újra, új életre támadni végül. Igen, új életre támadni, és hogy egy szójátékkal hadd éljek, és hadd borzoljam az idegeket. Feltámadás után, ami Urunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy fel, támadás, indulj, mert harcolnod kell, győznöd kell a világ felett. Igen. Nyugodtan mondjuk ki, igen, támadásra, offenzív szolgálatra hív el bennünket a mi Urunk, illetve küldi el az ő tanítványait. Feltámadás után feltámadás. Az új teremtésben hatalmat kaptunk arra, hogy megbocsássuk a bűnöket és legyőzzük a világot, és ezzel már a fegyver is ott a kezünkben. Krisztusban újonnan született ember legyőzi az ellenséges világot. A teremtéstől, vagy a természettől kezdve, a társadalmon folytatva önmagán, vagy pont fordítva, inkább önmagán kezdve, mert az új teremtés pont fordított. Először belül kell győzni az igének, a bűn felett, aztán a társadalomban, és aztán a teremtett világban. Másképp nem megy. Meg kell változni az embernek. Beszélhetünk itt szép új világról, meg klímahisztéria, meg minden lehetséges. A világot nem ott kell kezdeni, megjavítani a legvégén valahol, mondjuk a brazil őserdőben, amit kiirtanak. Nyilván nem baj, hogyha valaki ezt megállítja, De ez az embernek kell először megváltozni. Először belül kell új teremtésé lennünk. A bűn pandémiájával szemben a bűnbocsánat pandémiáját kell elterjeszteni a világban. Ez a küldetésünk. Az első keresztények ezt megértették, és jól csinálták. Megbocsátással és mártírsággal, a mártír halál vállalásával is, ha kellett, le tudták győzni a római birodalmat. A tényleg mindenféle bűnnek a kohója volt már akkor a római birodalom, borzasztó mélypontra jutott, gondoljunk csak, hogy milyenek voltak a császárai. Ezt a világot tudta legyőzni a kereszténység. A középkori egyház harcbodora az erőszakos térítés volt, ez majdnem halálba vitte a kereszténységet, ez egy rossz stratégia volt. Ma, amikor a kereszténység defenzívában van, visszavonulóban, rajtunk múlik, hogyan harcolunk. Offenzív, támadó keresztényekre van szükség. A testvérek, hadd mondjam el Pál apostolnak a fehér vasárnapi hadüzenetét. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, a kék lapon megtaláljuk, követhetjük. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Hát a testvérek, én most katonai esküre szólítom fel a gyülekezetet, fordítsuk meg a lapot. A kék szöveges lapot. Ma fehér vasárnap van az Óegyházban, a felnőtt keresség, azaz a konfirmáció napja. Ezen a napon, húsvét utáni vasárnapon keresztelték meg azokat, akik a pogányságból vagy a zsidóságból keresztény, azaz Krisztus követőivé lettek, azaz Krisztus hadseregéhez igazoltak le. A fehér vasárnapi fogadalomtétel, eskütétel, az így hangzik. Mindenki velem együtt mondja magában. Én, Győri Gábor, hálát adok Istennek, az én teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztényegyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak, mint halálig. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, Te ma harcba szorítottál bennünket. Ezzel a szép énekkel, amit énekeltünk, és ezzel az igével, amellyel most nagyon is komolyá tetted a mi elhívásunkat és küldetésünket. Szent fogadalmat tettünk most színed előtt. Segíts ezt a fogadalmunkat megtartani. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Jézus a te beszédedet.
Jézus a te beszédedet, teremjél jó gyümölcsöket. Szent Írét és Szent Lelket, kérje meg újra is.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, az üres sír látványa felfelé emeli tekintetünket. Add, hogy meglássuk, ki az, aki néven szólít, aki hatalmas jobbjával felemel, aki erejével óv és véd a mindennapok útvesztőiben. Add, hogy meglássunk téged a feltámadás fényében, mint teremtő, megváltó és megszentelő Istent, és segítsen, hogy egész életünkben hozzád ragaszkodjunk. Köszönjük, hogy gyönyörű országgal, hűves legelőkkel, csendes vizekkel ajándékoztál meg minket. Add, hogy hálásak legyünk gyönyörű környezetünkért, és felelősség ébredjen bennünk a megóvása, a megmentése iránt. Köszönjük testi-lelki otthonunkat, különösen a gyülekezetet, ahol veled találkozhatunk. Imádkozunk azokért a testvérekért, akiket mellénk adtál a közösségben. Adj szeretetet, empátiát, türelmet és nyitottságot, hogy örömmel hordozzuk egymás terhét, és így meglássa a világ, hogy te küldtél el minket. Így imádkozunk most a Timo tímért, azért a közösségért, amelyben szeretnénk a gyülekezetnek egy ilyen kis csoportját fölkészíteni a te igéd által arra a küzdelemre, ami nem ez ellen a világ ellen, hanem ezért a világért, az emberért szól. A nemes harcra készíts fel bennünket. Köszönjük igédet, amely ma is szólt hozzánk, és amelyet gyakori olvasmányként kínálsz számunkra. Add, hogy ne csak a vasárnap folyamán vágyjunk igédre, hanem legyen napi szükségletünk. Add, hogy az ige hallgatása mellett az ige olvasása is erőforrásunk lehessen, így mind közelebb kerülhessünk hozzád, és felismerjük a megváltás csodáját. Köszönjük jóságodat, amellyel megszántál minket, és nem rejtetted el szemed elől életünket, bűneinket, megkötözettségeinket, hanem egyszülött fiadat küldted, hogy kimentsen a bűn rabigájából. Köszönjük, hogy benne nem csak bűneink bocsánatát adtad, de fel is támasztottad őt, hogy általa örök életünk legyen. Urunk, tudjuk, hogy akik benned bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Add, hogy ez a tudás valósággá formálódjon bennünk, és szüntelenül hozzád ragaszkodjunk. Hallgass meg bennünket, amikor tanításod szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr arcát, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.